Ilyenkor mindig nagyon tudományos dolgokat szoktam kérdezni, meg nyilván alkalmazkodva az előadás témájához, de önt hallgatva, most hagyd kérdezek valami személyeset. Az ön életében van annak, a sportolói múltnak van szerepe abban, hogy kutatóként ezzel a témával kezdett foglalkozni? Mert azt láttam, hogy előszeretettel használ sporthasonlatokat.
Hát azt gondolom, ez az összefüggés nagyon áttételes, de ugye az ember azért a sport kapcsán is, én hosszú távfutó voltam, amelyik egy sajátos sportág, arra megtanítja mindenképpen az embert, hogy ugye mindegy, hogy szerepelt egy versenyen egy adott vasárnapon, hogyha hétfő reggel nem megy el újra edzeni, akkor a következő vasárra biztos, hogy rosszul fog szerepelni. Tehát ez a masszív és kitartó, és hogy is mondjam, arra irányuló törekvés, hogy hosszú távon tartsuk fenn a versenyképességünk, ez a gondolat, ez biztos innen is származik. A kutatások azok inkább ilyen maguk ebből az indítatásból adottak, ami a nemzetközi összehasonlítást jelentett.
És jó volt a hajrája?
Nem az volt az erőssége.
Szóval inkább a boly előtt futott, nehogy a végén esetleg mások lesprinteljék.
Így van.
Hát ez taktika kérdése is. Köszönöm szépen.
Mi a vélemény a hitelminősítőkről és azok tevékenységéről, ami ugye kihatással van, gondolom én.
Igen, hát ez egy szakma, méghozzá egy nagyon fontos szakma, amelyik a globális gazdaságnak a szempontjából befolyásolja azt, hogy az egyes országunknak hogy néz ki a megítélése. Ugye ez külön irodalma van annak is, hogy a hitelminősítőknek a megbízhatósága milyen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos összetevője annak, hogyha én gondolkodom arra, hogy is állunk, akkor mit mondjak róla, de önmagában véve nem meghatározó a gazdaság szempontjából.
Hogy tapasztalja Magyarországon, mennyire erős ez a vállalkozói szellem? Ez talán összefügghet azzal az ábrámmal, ami a nyitott, illetve zárt gondolkodást vagy kultúrát mutatta be.
Hát, hogy Magyarországon egy sajátos helyben volt a rendszerváltáskor ebben a szempontból, más országokhoz képest korábban jobban lehetett vállalkozni, mint más országokban. Tehát volt egy előnyük abban a szempontból, hogy ugye a GMK-k, meg a VGMK-k, meg a gebinesség, meg nem tudom minek a kapcsolat, csomó ember ezt megtapasztalta. Ez azonban nem tudott igazán kibontakozni az ország egész a szempontjából jelentős tényezővé, mert ugyanis kiderült ugye az, hogy a vállalkozóknak a többsége kényszervállalkozó lett. Tehát ugye igazából véve nem készült fel arra, hogy vállalkozó legyen, az legalább ilyen jelentős súlyal esett latba. A gazdaságpolitika kezdettől fogva nem tudott mit kezdeni a kis és közepes vállalkozásokkal. Hát ez mind a mai napig húzódik. Nem tudtunk olyan körülményeket teremteni, ami ezeknek a vállalkozóknak olyan környezeti feltételt jelentett volna, és ez nem csak pénzkérdés, amivel a versenyképességben komolyan szerepet tudtak volna vállalni. Most szívesen beszélünk nagyon hosszan erről a témáról, arról, hogy a gazdaság egészének a stabil növekedéséhez mennyire szükség van a kis közepes vállalatokra, miközben ugye tudjuk azt, hogy a multik egy csomó adatot illetőleg viszik az ömét a gazdasági jelenségeknek, de ahhoz, hogy egy stabil gazdaság kialakuljon, ahhoz a KKV-kra, kis közepes vállalatokra igen nagy szerep hárulna. És még egy mondatot szeretnék mondani, az, hogy azt mondta, hogy nem csak pénzügyi kérdés. Én azt gondolom, egyik nagy probléma, amivel szembe kell néznünk, hogy nem tudtunk olyan feltételeket teremteni, amikor megfelelő szellemi segítséget tudtunk volna nyújtani ezeknek a jó rész kényszerből lett vállalkozóknak, ami hát segítette volna őket azoknak az ismereteknek a megszerzésében, amik kellettek volna. És hát ehelyett egy csomó olyan bürokratikus korlátot, meg egyebet állítottunk be, hát amiknek a lebontásáról minden kormány már eddig hozott valamilyen határozatot, még nagyon sok hosszú út áll előttünk.
Szeretném megkérdezni, hogy ugye a piacnak és az államnak a gazdaságra, a versenyképességre van megfelelő szabályozó szerepe. Most miért van a kapitalizmus történetében, sőt előtte is, és ebbe a globális kapitalizmusba is az, hogy először például Adam Smithnél volt a piacnak, az értéktörvénynek a szabályozó szerepe. Tehát utána Keynesnél már átalakult a dolog, az állami beavatkozás sokkal erősebb volt, ami meghatározta a versenyt meg egyébként. És utána a neoliberalista gazdaságban, ami körülbelül a 70-es években Amerikába kezdődött, vagy 72-ben, az meg még megint egy másik részbe. Tehát egy állandó visszatérő válságok vannak, most hirtelen, hogy tetszett mondani Marxot, meg Engelszt, hát úgy eszembe jutott hirtelen Marxnak ezek a bizonyos 7 éveként visszatérő ciklikus válságai. Na most az a kérdésem, hogy egyáltalán ebbe a kapitalizmusba, természetesen egy jó, nem jó sok a tudósok, hogy nem létezik az, hogy ez a bizonyos gazdasági rend, amelyik a versenyre épül, a termelés fokozására, és természetesen a jólétet szeretné biztosítani, már abban az országból tudja, mert a globalizmus az rettentő mértékben tönkretett bizonyos gazdaságot, gondolom az európai csatlakozó kisebb ország, nem beszélve a Szovjetunió tagországait. Na most van, amelyikre pozitív hatásra ad, például a kis tigrisekre, stb. Tehát a globalizációnak van egy pozitív és egy negatív hatása is. Nem létezik az, hogy ez a kapitalizmus után valamilyen olyan társadalomnak kell kialakulni, amelyik egy kicsikét az állami szabályozást erősebben alkalmazza, mert maga a piacszabályozás, ez egyszerűen nem tudja a kapitalizmus ezt megoldani. Ebben kapcsolatban szeretném. Köszönöm szépen.
Egy dolog biztos, ugye, hogy nincs okunk feltételezni azt, hogy azok a társadalmi berendezkedési formák, amelyeket most ismerünk, ezek örökkévalóak lesznek. Mert ugye korábban másfélek voltak, és semmi okunk nincs feltételezni, hogyha 100 vagy 200 év múlva körülnézünk majd a világba, akkor tök más módon szabályozódnak a dolgok. Ezt ugye egyikünk se tudja, hogy hogyan lesz, mert tudnánk, akkor az nagyon izgalmas lenne, de senki nem hinné el nekünk, ha elmondanák, az nyilvánvaló. Na most, ha nem ilyen nagyon hosszú távra nézünk előre, akkor azt kell mondani, hogy akkor viszont nézzünk egy kicsit vissza, és ismerjük el azt, hogy a kapitalizmusnak a évszázadai alatt, ugye igazából véve nagyon nagy mértékben nőtt a társadalmi jólét az egész világon, miközben ugye persze egy csomó minden negatív következmény származott belőle. Tehát ha úgy tetszik, ebből a szempontból ugye a kapitalizmus egy rendkívül eredményes forma, és azt kell mondani, hogy ma se közgazdások, se politológusok nem vagyunk elég okosak ahhoz, hogy jobbat mondjunk. Szóval kicsit az a helyzet, mint ugye a demokráciával a politikatudomány területén, hogy lehet, hogy nem jó, sőt reggelig tudjuk sorolni a problémáit, de jobbat nem igen tudunk kitalálni. Most a piac és az állam viszonya az a kedvenc játszótere a politikai gazdaságtannak, most a szónak a modern értelmében is, meg hagyományos értelmében is. Arra sose fogunk megegyezni, mi közgazdászok, ha meg politikusokkal is együtt vagyunk, akkor meg aztán pláne. Ugye, mert a politikusnak az a feladata, ugye a szakmája iránt érett felelősségből, hogy azt hangsúlyozza, hogy az államnak mekkora nagy szerepe van. Ugye a közgazdász meg ugye szereti a versenyt, mert a verseny levezethető módon vezet az innovációhoz, a fogyasztóigény kielégítés növekedéséhez, és így tovább. És nagyon nehéz ezt a kettőt úgy összehangolni, a teljesen másfajta szemlélet van. Azt szoktuk mondani, hogy ugye a politikus a szabadatot maximalizál, ugye a gazdaság pedig, és a közgazdászok ezt elfogadják, meg ugye a társadalmi jólétnek különböző mutatóit, de legalábbis ugye nyereséget, profitot, valami mást a vállalatok szintjén akar maximalizálni. Teljesen más dolog a kettő, ezért ez a vita, hogy melyik kerüljön előtérbe, ez ciklikusan előjött eddig, és ezen túl is elő fog jönni, erre nincsen végső válasz valószínűleg.
Említette az előadásában, hogy ugye a világon több mint 30 országban alapítottak már ilyen versenyképességkutató intézetet, tanácsot. A civil szféra magára vállalta ezt a feladatot, illetve az aktuális kormányzatok minden országban elfogadták a legitimitásukat. És azt is mondta, hogy Magyarországon nincs ilyen, mert nincsen intézet. Inkább azt kérdeznének, hogy nálunk miért nincs ilyen?
Még a kérdés elejére egy pillanatra visszatérve, ezek a versenyképességi tanácsok nagyon különböző összetételűek. Tehát van, ahol civil alapú, van, ahol kormányzati alapú. A lényeg az, hogy a célkitűzésük az nagyjából ugye, hasonló. Az, hogy Magyarországon miért nincs, az ne tőlem kérdezze, mert akkor már megint átmegyünk a politikába, amiről az önállóban azt mondta, hogy nem kell róla beszélni.
Mutassuk meg olyat, hogy mondjam, általánosságban azért szerintem ez sokakat érdekel.
Ha rajta múlna, lenne. Tehát én azt gondolom, hogy erre szükség volna olyan, hogy ezek nem kutatóintézetek. Ugye azért mondta, hogy összetételt, mert politikusok voltak, szakszervezeti emberek voltak ezekben, vagy meg vannak ezekben a tanácsokban, ipari vezetők vannak, az elnöke mindenütt, szinte mindenütt valamilyen nagy vállalatnak a vezetője. Tehát ez nem kutatóintézetek, ezek nagyon-nagyon komoly gyakorlati, hétköznapi kérdéseknek a megoldásával foglalkoznak, az más kérdés, hogy feladatokat kiadnak kutatóintézetnek, számolják ki, oldják meg, hozzák össze, és így tovább. De amit ők maguk jelentéseket készítenek, azok kifejezetten gyakorlati értékű dolgok.
Az előadásodban említetted, szabad ügyet egészben, mert nagyon régóta ismerjük egymást. Az előadásodban megemlítetted, hogy Paul Krugman egy 94-es cikkében amellett érvelt, hogy nem nemzetek, hanem vállalatok versenyeznek egymással, és ez hozzáfűztél egy megjegyzést, amely úgy szólt, hogy a jelenlegi válság után nem biztos, hogy Krugman ugyanezt írta volna. Ezt kifejtenéd egy kicsit bővebben?
Hát csak arra gondoltam, hogy ugye most a jelenlegi válság után, amikor olyan nagy mértékben előtérbe került az államnak a szerepe, és az állami szerepvállalás a vállalatoknak a kimentésében, pályaraállításában és így tovább, akkor az, hogy a nemzetállamnak nincs gazdasági versenyképességet befolyásoló szerepe, ez még sokkal merészebb állítás, mint lett volna korábban. Ugye azért korábban is az nem tegnapi állítás, ugye az, hogy különösképpen például, akkor megnézzük az európai mezőgazdaságot, de egyébként a Voksarik felé fordulók, a gyógyszeriparra is ez egymétől vonatkozik, hogy legalább annyira állami támogatások versenye folyik sokszor, mint vállalatoknak a versenye, mert hiszen az, hogy ki tud eredményes lenni egy-egy területen, mezőgazdaságban, gyógyszeriparban is, de más területeken is, acéliparban. Ugye az nagymértékben attól függ, hogy az állam hogyan áll hozzá, nem biztos, hogy a vállalatot kell, hogy közvetlenül támogatja, de hogyan befolyásolja azt a bizonyos gyémántot, amit mutattam, az iparági verseny. Tehát az államnak a szerepe nagymértékben került ezután a válság után. Ide különösképpen igaz az én véleményem szerint, ugye, amit mondottam, hogy a politikusok kapva kaptak az alkalmat, hogy lehet csapni egy nőt a piacon, és ugye miután valóban az ő kezükben volt a megoldásnak a kulcsa bizonyos szempontból, ezért ezt kihasználták arra, hogy lenyomják ugye a világnak a torkán azt a gondolatot, hogy most megint az államnak az évtizedei következnek, és arról elfelejtkeznek, és a kommunikációban sikeresen, hogy is mondjam, tartják vissza azt a gondolatmenetet, amire szintén hivatkoztam, nevezetesen, hogy ugye éppen a szabályozás hiánya vezetett nagyon sok szempontból ehhez az állapothoz, ez a gazdasági válsághoz, a szabályozás pedig nem a piacnak a feladata, mert nem a nyúl mondja meg, hogy kivigye a puskát, ugye, hanem az államnak lett volna a feladata, ezt elmulasztotta, mert örült neki annak, amit látott maga körül, és ezzel most ezen a piacon akarja elverni a port. Tehát én azért mondom azt az egyensúly, hát mi erről professzorok egymás között ugye sokszor beszélgettünk.
Egyébként az előadásában említett, hogy a nemzeti versenyképesség és a regionális versenyképesség között nincs némi ellentmondás? Tehát nem, mert hogy nyilván a nemzetállamnak nem minden esetben esik egybe az érdeke mondjuk az adott régiónak a...
Ha egy szinten lejjebb megyünk, akkor vállalatok sem eszik egymásra közben az érdeket. Tehát ugye a régió, persze, szóval egy magasabb szint az mindig integrálja valahogy az alatta lévőeket. Tehát létezik olyan, hogy európai érdek. Ez kár lenne kétségbe vonni a kultúrából, az ősi hagyományokból kiindulva egészen odáig, hogy hát mondjuk, ha semmi más, csak a logisztikában gondolkodunk, meg a környezetvédelemben, olcsóbb is, meg környezetvédőbb is Európán belül szállítgatni egymásnak, mint Chilébe vagy Kínába. Most ceteris paribus, tehát nyilván se általánosságban igaz. De alapjában véve, tehát létezik olyan, hogy európai érdek. Na most ugye az persze világos, hogy ahogy egy bármilyen kis csoportnak is az érdeke nem feltétlenül egyezik meg a tagok egyéni érdekeinek az összességével, ugyanez vonatkozik az Európai Unióra is. Szóval olyan nincsen, hogy valami intézkedés mindenkinek egyformán jó legyen. Ugye ezt a politikusoknak sem volna szabad mondani, hogy nagyon sokszor mondják. Megoldjuk azt, hogy senki ne álljon rosszul. Ilyen nincsen a világon.
Nekem két kérdésem is lenne. Az egyik az, hogy ön szerint a GDP az mennyire képes egy ország teljesítményének és versenyképességének valódi kifejezésére. Gondolok itt például az ön által is említett korrupcióra, vagy fekete gazdaságra. És hogy ezeket a tényezőket is figyelembe véve Magyarország a rangsorban hány helyet tudna körülbelül előre lépni. A másik kérdésem pedig az innovációval kapcsolatos. Említette, hogy a helyezésünkhöz képest innovációban erősek vagyunk. Azonban bizonyos kormányzati intézkedések azt mutatják, hogy nincsenek elég támogatottsága Magyarországon valójában, ahogy ön is említette. És az lenne ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy ez hosszú távon hogyan befolyásolja országunknak a teljesítményét, versenyképességét, akár a GDP-re is vonatkozóan.
A mérés problémája a gazdasági kutatásának egyik legnagyobb problémája. Bármit elkezdünk mérni, hogy mekkora, a legnagyobb problémákba szaladunk bele. Kezdve már azzal, hogy a pénzzel történő mérés az önmagában, mivel azt szokták mondani, hogy ez olyan, mintha távolságot gumivonalzóval mérnénk, mert ugyanis a pénz értéke változik nap mint napra, sőt percről percre szinte. Tehát amikor pénz szerepel a mérésben, akkor már nagyon nagy probléma van. Még nagyobb a probléma persze akkor, hogyha természetes mértékegységet akarunk összehasonlítani. Tehát az egész mérési probléma egy valóságos és komoly, és ismereten jelenlegi szintén megoldhatatlan probléma. Ezért a GDP-re is az vonatkozik, hogy nyilvánvalóan megvannak a vagy hiányosságai, erről könyvtárnyi irodalom szól, ugye, hogy hogyan lehet, mik azok a korlátok, amik mellett érvényes ugye az, hogy az jellemzi egy országnak a fejlettségét, vagy éppenséggel a fejlődését, tehát a növekedését, a dinamikáját. Nem tudom megvédeni másokkal szembe, ugye a GMP-vel szemben szokták nagyon gyakran szembevetni, de azt hiszem, hogy most ebben nem nagyon érdemes itt ilyen statisztikai értékelésre belemenni. Tehát ez egy olyan mutató, amelyik sok mindenre azért alkalmas, az, hogy egy társadalomban mennyi érték jött létre egy az időszakban, arra mutat valamit, és az ilyen mutatóknál egyébként még az egy komolyan, hogy is mondjam, pozitív ér mellette, hogyha nagyjából egyformán mérjük egyik időszakról a másikra, meg egy országról a másikra, akkor összehasonlításra alkalmas. Hát önmagában ugyan nem olyan biztos, hogy nagyon jó, de arra, hogy a dinamikát mutassa akár keresztbe, akár hosszába, arra valamennyire alkalmas. Az innováció az amellett, hogy tényleg nemzetközi szempontból úgy tűnik jobban állunk annál, mint amit az átlagos helyezésünk mutat, az egy sarkalatos problémája, azt gondolom, a magyar gazdaságnak. Itt megint csak gazdaságpolitikai fejtegetésekbe kéne menni, de annyit talán megengedhető, hogy az egy olyan terület, amely kifejezetten hosszú távú megközelítéseket igényelne, úgy nem tud működni, hogyha minden kormányzat más intézményi rendszert rendel hozzá. Ez pedig szimplán kimutatható, hogy minden kormánynak más volt az intézményi rendszer, amivel az innovációt akarta irányítani, végig lehet venni kezdettől fogva. De nem csak ez a probléma, hanem tényleg az a probléma, hogy az ismeret átadás, amit már kisközépes vállalatoknál említettem, és hát nagyon sok mindent lehet sorolni, ami miatt az innováció, ami pedig tényleg egyfajta erősségünk lenne. Én nem tartom azok közé, akik azt gondolnák, hogy mi magyarok sokkal okosabbak vagyunk, mint a többi országbeli népek, de azért, hogy van innovációs kapacitás az országban, az biztos. És az, hogy ez nincs megfelelően kihasználva, az is biztos. Beszélnek visszaemlékezni rá, hogy én három tényezőt emeltem, és abban az egyik az intézményi kérdéskör volt is. Ez speciál pont egy olyan, aminél az intézményi kérdések kult szerepet játszanak.
Még az oktatás terén álltunk ebben a listán egész jól, vagy relatív jól.
Felsőoktatásban,
igen. Mondjuk a felsőoktatás hosszú távon mennyiben vagy miben tud javítani a versenyképességen?
Hát ugye a felsőoktatás dönti el végső soron azt, hogy az egyes szakterületekre a magasan kvalifikált munkaerő milyen háttérrel kerül ki. Tehát ugye amíg az alapoktatás az a társadalom egészét megalapozó tényező, és abban egyébként jóval hátrébb vagyunk ebben a rangsorban, de a felsőoktatás az tényleg a szakmai csúcsok irányát mutatja meg. Ebből a szempontból nem állunk nagyon rosszul, de azért ne tessék elfelejteni, hogy ez a rangsor 130-valány országnak a rangsora, és abban itt 30-valányadukok vagyunk. Tehát azt jelenti, hogy szinte minden olyan ország, amelyiket így elkezdenénk felsorolni, hogy érdekel bennünket, az előttünk van ebbe is. Tehát ugye ez a helyezés, ez egy relatíve jó helyezés másokhoz képest.
És az, hogy mind a két felmérés szerint 2008-ban voltunk a mélyponton, és ahhoz képest megindult egy enyhe emelkedés, az jelent valamit, hogy ilyen perspektívikusan reményt ad?
Jelent valamit, ugye ezek a mutatók, ezeknek a nagy része, ahogy mondottam, ilyen kérdőjeles felméréseken alapul. Ugye az, hogy Magyarországnak ugye 2008-ban, mint tudjuk, ugye a globális válság bejött-e, egy legyengült gazdaságot érte, már akkor, mi már akkor válságban voltunk, amikor a többiek meg azt hitték, hogy boldogok. Tehát ugye aztán később kiderült, hogy ők se annyira, de azért ez nagyon fontos, és hát ugye ehhez képest mi tényleg, most megint nem akarok politizálni, de ugye az, hogy megállt
az aktuál politizálást szerettem volna elkerülni, tehát általánosabban politizáltunk.
De hát világos az, hogy 2008-2009, vagy 2009-ben volt a viszonylag jobb évünk, ugye legalábbis ugye, ahogy látszik a WEF szerint, akkor már fölfelmentünk, az AMD szerint még nem, de 2009-ben, 2010-ben mind a két szempont szerint valamivel följebb vagyunk, de engem azt mondottam is, és azt hiszem nagyon fontos, hogy azt tessék megnézni, hogy ez a hely ahhoz képest, ahonnan indultunk 8 év ezelőtt, hogy mindig mennyire lent van. Tehát csak a béka feneke alól nagyjából a térdeig felküzdöttük magunkat, ami azért még mindig nem az a helyezés, amit leginkább szeretnénk.
Versenyképesség igen erősen függ a piactól is, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 év elején lezajlott egy olyan privatizáció, ami jelentős mértékben piacoknak az eladását is jelentette. Gondolok mondjuk arra, hogy a cukoripart eladták, és ez a cukoripar eladás egy piac eladását is jelentette, és ugye az elmúlt 15 évben bedöntötték az összes magyar termelő céget. Ezáltal a mezőgazdaságban is jelentős nem eladható termelési, vagy kiesett egy csomó termelési potenciál, hisz külföldi cukorral a magyar cukorrépát már nem vették meg. És ez sok más piac tekintetében is így zajlik. A kis és középvállalkozás, ami fundamentuma annak a tartós versenyképességnek, pedig éppen esélyli meg legjobban azt, hogy a kereskedelmet privatizáltuk, eladtuk külföldieknek, akik automatikusan sokkal inkább előnyben részesítik a már meglévő termelési, szervezési, kereskedelmi kapcsolatokat. Lehet-e ez is a hosszabb távú versenyképesség romlásnak egy jelentős eleme?
Hát ugye a kérdés az nagyon alapvető, és hát ahhoz vezet, hogy átmenni egy szocialista gazdaságba, egy kapitalista gazdaságba, az milyen áldozatokkal jár. Ugye amikor annak idején ugye elkezdődött a rendszerváltás utáni újfajta gazdálkodás, ugye akkor a legtöbb ember azt gondolta, köztük én is, ugye, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy külföldi tőke jöjjön be az országba, ahhoz, hogy ki tudjunk lábalni abból a probléma helyzetből, amiben akkor voltunk. Nem szabad elfelejteni, hogy egy tőkés gazdasághoz tőkére van szükség. Magyarországon meg nem tudom, önök hogy voltak, de én nekem nem volt felhalmozott tőkém, amivel meg el tudtam volna indítani a rendszerváltás utáni piacgazdaságot. Tehát az, hogy a tőke behozatalra nagy hangsúlyt helyezett a magyar társadalom, meg a szlovák, meg a cseh, meg a lengyel, meg a többi, ugye az világos, és azt gondolom ez érthető is. Másik oldalról meg, ugye én nekem van szerencsém ismerni azokat az embereket, akik felelősek voltak a rendszerváltás után a privatizációért, legmagasabb szinteken is, meg kell mondani, hogy egyik se volt egy gonosz nemzetellenes figura. Ami hibákat elkövettünk, annak egy része abból adódott, hogy először váltottunk rendszert, és nem igen tudtuk, hogy kell csinálni. Ilyen sztorikat mindenki rengeteget tud mondani, ugye, hogy hogyan is fordult ez elő. Másik oldalról meg abban, hogy nem voltunk olyan jók, mint amilyeneknek gondoltuk magunkat. Tehát azt hittük, hogy a mi X vállalatunk az ilyen erős, meg nem tudom mennyi pénzt ér, és akkor jött a nemzetközi piac, és azt mondta, hogy nem ér ennyit. Na most ugye, tehát magyarán szóval elkövettünk tényleges hibákat, de azért azt gondolom, hogy a lényeges hatás az, a lényeges negatív oldal sem ezekből a hibákból, hanem inkább a tevékenység természetéből adódott. Összességében én azt gondolom, hogy a multinacionális váltóknak és a külföldi váltóknak a Magyarországra való bejövetele az szükséges és előnyös volt a magyar társadalom meg a gazdaság szempontjából. Az, hogy nem tudtuk lenyesni róla azokat, hát, hogy kultúrát hoztak be, menedzsment kultúrát hoztak be, hihetetlen mit változott ebben az idő alatt. Valószínűleg önök között sokan vannak, ezt személyesen is megtapasztalták, ki szerette ezeket a változásokat, ki nem, de az, hogy már egészen másként dolgoznak a vállalataink, komoly vállalataink, mint korábban, az teljesen biztos. Ugye technológiát hoztak be egy csomó területen, megint csak ezáltal persze munkanélküliséget teremtettek egy csomó helyen, tehát ennek is volt negatív hatása, de összességében azt gondolom, hogy ez nagyon fontos tényezője volt a rendszerváltásnak. Az egy másik kérdés persze, hogy nagyon, hogy egyenként meg lehet kérdezni, és meg lehet nézni azt, hogy egyes ilyen, hogy is mondjam, területeken a privatizáció mit jelentett, és hol volt olyan, amiben tényleg lehetett volna sokkal okosabbnak lenni. Még egy tényező ide tartozik, ugye nem kell elhallgatni a korrupciós elemet sem, mert ugye az azért kár lenne. Voltak ilyenek is, hát ugye ez beletartozik abban az összképben, amit elmondtam. Ezek azok, amik egyértelműen károsak a gazdaság szempontjából. És a korrupció nem csak azt jelenti, azt félreértés ne essék, hogy valakinek a zsebébe odarakom a pénzt, készpénzbe. A korrupció kapcsolati rendszerek kihasználását is jelenti. A korrupció azt is jelenti, ugye, hogy olyan hosszú távú előnyre számítok, ugye, amit majd valamikor, hát majd amikor kérnek tőlem valamit, akkor tudjak teljesíteni. Szóval, hogy is mondjam, ez egy nagyon összetett jelenség, és egyértelműen előnytelen a gazdaság szempontjából.